A mai délelőtti ige tanulmányunknak az igéit szeretném veletek megosztani. Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 12.-13. verset szeretném idézni. Jézus szavai ezek, amikor a tanítványainak beszélt a végidők állapotáról, jeleiről, és arról, hogy az emberiség is milyen torzuláson megy keresztül, annyira, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát ezen gondolkodnánk így együtt a délelőtti alkalommal, hogy miért mondta ezt Jézus az üdvösség feltételeként a végidőben, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ugye az előző versekben is már beszélt Jézus arról, hogy sok hamis tanítás is lesz, és sok minden egyéb sátán részéről, amivel el akarja téríteni még azokat is az Isten útjáról, akik pedig ragaszkodnak hozzá. Tehát éppen ezért szükséges az, hogy ezt átgondoljuk, mennyire jellemző ránk az álhatatosság, az élet különböző területein, és hát főként ugye, hitben, és az Istenhez való ragaszkodásban, illetve a neki való szolgálatban. Hiszen itt különösen fontos, mindig is fontos volt, de most, amikor annyiféle oldalról jön a sátáni támadás, kísértés és egyebek, akkor még inkább figyelnünk kell erre, hogy ne lankadjunk el. Tehát, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mit mond az ige az álhatatosságról, a kitartásról? Néhány igét szeretnék még idézni. A példabeszélek könyve 4. fejezetéből, a 25.-26. versben ezt olvashatjuk. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenes magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényét, és minden útaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól. Hát azért látjuk ebben az igében is, hogy nem arról van szó, hogy az utcán így járjunk, hogy sem erre ne tekingessünk, hanem itt az igazságban való kitartásról beszél. Hiszen ezt mondja az utolsó mondat, hogy fordítsd el lábadat a gonosztól. Tehát ne térjünk le se jobbra, se balra, semmilyen irányba, a helyes útról. És azt mondja ez az ige, hogy minden utaid álhatatosak legyenek. Tehát ez azért arra is utal, hogy meg kell tanulnunk az élet minden területén a kitartást. Sokan vannak, akik a hétköznapi életben nem igazán gyakorolják ezt. Ugye mindig meggondolják magukat, hol ez, ahogy szokták mondani, hogy ahogy esik, ahogy sikerül. Ugye nincs kitartás bizonyos célok elérésében, és ez sajnos rányomja a bélyegét a hitéletre is. Tehát erre is gondoljunk, hogy azért az élet minden területén gyakorolnunk kellene a kitartást, az álhatatosságot, nem a makacságot. Tehát, hogy valamit, amihez ragaszkodunk, az tűzön, vízen keresztül vigyük, még akkor is, hogyha már meggyőződtünk róla, hogy nem helyes és nem jó. Tehát ilyen makacság sokszor van bennünk, de az álhatatosság más. A jóban való kitartást talán így is megfogalmazhatnánk. A Jób könyve 17. fejezetéből a 8. verset idézném még. Így fogalmazza meg Jób: ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Az igaz kitart az ő útján. Tehát akkor is, hogyha bármilyen támadások érik, vagy akadályok vannak az útjában, és utána ezt mondja, hogy a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Tehát nem gyengül a kísértések, támadások, problémák során, hanem megerősödik. És Isten is ezt szeretné látni a mi életünkben, hogy a kitartás ezt eredményezze, hogy még erősebbé legyünk, hogy még inkább odaszálljuk az életünket, és még komolyabban vegyük az Istennek való engedelmességet, az Istennek való szolgálatot. Következő, igen, Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, 11. 12. vers. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak. Tehát igen, ez itt is felsorol sok mindent. Az igyekezetet, lélekben való buzgóságot, Istennek való szolgálatot. De ami nagyon fontos, ugye itt az utolsó mondatban, hogy a könyörgésben állhatatosak legyetek. Hiszen akkor tudunk mi az igyekezetben és mindenben is kitartani. A következő ige Kolossébeliekhez írott levél 4. fejezetéből a 2. vers. Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Tehát ez a két ige az imádságban, a könyörgésben való állhatatosságra utal. Tehát először ezt kellene gyakorolnunk, megtanulnunk, mert sajnos a mi emberi természetünk állhatatlan. Tehát mi túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy mindenben kitartóak legyünk. Ezért van szükségünk arra, hogy Istentől kérjük ezt, de ez a probléma, hogy az imádságban sem vagyunk kitartók és állhatatosak. Tehát elsősorban itt kell begyakorolnunk, így is fogalmazhatjuk az állhatatosságot, a kitartást az imádságban. Szeretnék néhány mondatot olvasni a Krisztus példázatai című könyvből. Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja hitünket és kérésünk őszintességét. Ha igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit nem lehet megtagadni. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Ugye ezt a kenyeret kérő barát példázatával kapcsolatban írja, aki nagyon kitartó volt. Ugye amikor a barátja visszautasította, ezt mondta, hogy hát én most már lefeküdtem, meg már a gyerekeimet sem akarom fölébreszteni. A barát kitartó volt, és újra és újra mondta, hogy de szeretném kérni, és adj nekem is. A másik példázata a hamis bíró és az özvegyasszony. Ott is annyira kitartó volt ez az özvegyasszony, hogy a hamis bíró, aki pedig azt mondja róla Jézus, hogy Isten nem félt és embert nem becsült, és mégis meghallgatta a könyörgését, mert kitartott ez az asszony. Tehát ha Jézus ennyire hangsúlyozza a kitartást az imádságban, akkor ezt is meg kell tanulnunk gyakorolni, hogy ha igéje szerint kérünk, ha valóban tudjuk, hogy ez megegyezik Isten kérésével, akkor higgyünk ígéretében, és kitartással imádkozzunk állhatatosan. Hogyha kitartásért imádkozunk, hiszen Istennek is ez a célja, akkor biztosak lehetünk benne, hogy megkapjuk. Ha bűn feletti győzelemért imádkozunk, akkor is biztosak lehetünk abban, hogy megkapjuk. De ne adjuk föl. Az imádságot se adjuk fel, és a küzdelmet se adjuk föl. A következő idézet a Nagy Küzdelem című könyvből, de Jákob kitartó imádságára utal, amikor azon az éjszakán küzdött, és ugye azt olvasjuk az igében, hogy úgy küzdött, hogy ezt mondta az Úrnak, hogy nem bocsátlak el téged addig, amíg meg nem áldasz engem. Kitartott a könyörgésben, az imádságban, és hogy ezt nekünk is meg kell tanulnunk, és különösen a végidőben, hiszen ezt írja ebben a fejezetben, hogy a ránk váró küzdelem és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és ésséget. Olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákob azért győzött, mert állhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, akik olyan buzgók és álhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel milyen kevesen tudják, mi is az. Nyilván nem azt jelenti ez az Istennel való küzdelem és ez a kitartó imádság, mintha Isten nem akarna nekünk segíteni. Jákobot is meg akarta áldani. De tudni akarta, hogy Jákobnak ez mennyire fontos. És tulajdonképpen valóban ezen mérhető le. A mi fontossági sorrendünk is, illetve az, hogy mennyire vágyunk arra, amit Istentől kérünk, hogy kitartunk-e benne. Mint ahogy ezen a földön is tudjuk, hogy vannak olyan célok, amit minden áron szeretnénk elérni. És akkor azért mindent megteszünk, és kitartunk benne. Vagy gondoljunk a gyerekekre, amikor valamit nagyon szeretnének. Ugye már a szülő megunja, hogy annyiszor mondja, és annyiszor ismétli, és annyiszor könyörög érte, hogy de ezt kérem, de szeretném. Pedig sokszor olyan dolgokat kérnek, ami nem feltétlenül szükséges, és a szülő a végén mégis megadja, hogyha már annyira kitartó, mert annyira fontos a számára. És ami számunkra mennyire fontos a végső győzelem? Mennyire fontos a mi üdvösségünk? Azt tudjuk, hogy Istennek milyen fontos volt. Azt tudjuk, hogy Krisztus mennyire értékesnek tartott bennünket, és Jézus is kitartó volt abban, amit ő megígért, és amiért a földre jött, álhatatos volt, és engedelmes volt a keresztfa haláláig, azért, hogy bennünket megmentsen. Ha nekünk is ilyen fontos lenne az üdvösségünk, akkor ki tudnánk tartani az imádságban. Nem is olyan nagy dolgot kér tőlünk Isten. Nem nagy áldozat ez, hogy kitartóan imádkozzunk. És mégis olyan sokszor feladjuk, és abba hagyjuk. A következő nagyon fontos szempont, amiről beszél az ige, hogy a kitartás az megerősít bennünket. Ugye Jakab leveléből bizonyára mindannyian ismerjük ezeket az igéket, az első fejezet 4., 5. versét, majd a 12-et idézném. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Ja, tudjuk, hogy akár sportolóknak, vagy ha valaki nem sportol, akkor is tudjuk, hogy úgy lehet megerősödni, hogyha valamit gyakorlunk. És hogyha úgy gyakoroljuk, hogy mindig egy kicsit többet, ami éppen, ugye így szokták mondani, hogy a határig megpróbáljuk akár az izmainkat, akár a gondolkodásunkat megfeszítjük, akkor tudunk mi fejlődni és előre haladni. És Isten is ezt szeretné, hogyha mi fejlődnénk és növekednénk. Tehát amikor megenged az életünkben próbákat, akkor ezt azért teszi, hogy megerősítsen bennünket. És itt néhány példára szeretnék utalni, néhány pozitív példára először is. Ugye gondoljunk Jóbra, akinek itt nagyon nagy próbák érték, és mégis mindvégig kitartott, és nem tagadta meg Istent, sőt, ragaszkodott hozzá kitartóan. Gondoljunk Józsefre, több olyan probléma is volt, hogy így mondjam, ami megingathatta volna Józsefnek a hitét. Eleve az is, hogy Isten megengedte, hogy őt a testvérei eladják, hogy idegen földre jutott, hogy ott rabszolgaként kellett, hogy éljen, hogy végül aztán igazságtalanul börtönbe került, és ő ezekben is kitartott, és hűséges maradt Istenhez. De gondoljunk arra a kísértésre is, amivel ugye Pótifárné támadta őt, és végül zsarolta is szinte, és erőszakkal is rá akarta venni a bűnre. És Józsefnél azt látjuk, és ez egy nagyon szép jellemtulajdonság, hogy minél nagyobb volt a kísértés, ő annál erősebben állt ellen. Tehát nem fordítva, ahogyan nagyon sokszor nálunk történik. A Pál apostol és az ő példájára majd még vissza is szeretnék térni, mert ő attól kezdve, hogy a damaszkuszi úton megkérdezte Krisztustól, hogy ki vagy te, és utána azt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, az egészen élete végéig ez volt a fő szempont számára, hogy Krisztus mit akar, és ő ebben kitartott, mint halálig. De sajnos negatív példákat is említ a Biblia, nem is egyet, most csak néhányat emelnék ki, aki nem volt kitartó, ugye Sámson, aki ugyan nagyon erős ember volt, de jellemében mégis nagyon gyenge. És ugye nem is egy alkalommal olvassuk, hogy hát belefáradt, elfáradt, igen, végül elárulta. Először ugye a feleségének, az esküvőn azt a találós kérdés, nem nagy dolog, tényleg egy kis emberi gyengeség. De utána látjuk, hogy mivé vált ez az emberi gyengeség, amikor ugye megtetszett neki ez az asszony, aztán már megtetszett neki a másik, nem tudott uralkodni magán, aztán, amikor Delilával volt, akkor újra meg újra kérdezgette Delila Sámsonról, azt olvassuk, hogy aztán halálosan belefáradta a lelke, és elárulta a titkát. Tehát egyre gyengült, nem erősödött, mert engedett a kísértéseknek, nem volt kitartó. Salamonnál sajnos ugyanezt mondhatjuk el, hogy az uralkodása kezdetén még alázatos, hívő ember volt, és utána engedett, és nem tartott ki az igaz úton, pedig ő nagyon jól tudta, hogy mi a helyes és mi a jó út. Júdás esetét is mindannyian ismerjük, ő is őszinte szívvel csatlakozott Krisztushoz, de sajnos nem tudott kitartani, és engedett a kísértésnek, újra meg újra a gyengeségének engedett. És az ő esetében is láthatjuk, hogy nem kis dolgok ezek. Mi úgy gondoljuk, hogy ó, hát ez semmi, ő is úgy gondolta, hogy egy kicsit mindig elvesz a pénzből, ettől nem lesznek szegényebbek, ez nem meg se látszik, és hogy végül hová jutott. Ugye nem tudott kitartani abban, amiről Jézus tanította őt is, és a többi tanítványát is, hogy önzetlenül szolgáljon, hogy Krisztust kövesse. Tehát számtalan példát említhetnénk, és sajnos tudjuk hogy a saját példánkból is, hogy mennyire gyenge ilyen szempontból az emberi természet, milyen álhatatlanok is vagyunk mi nagyon sok vonatkozásban. A következő igék, amik szintén a kitartó törekvésről szólnak, itt pedig ezek az igék arról szólnak, hogy a cselekedetekben, a jó tettekben is legyünk kitartóak. Galáciai levél 6. fejezete 9. versében ezt olvassuk, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. A Római levél 2. fejezete 6.-7. versében pedig, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Igen, ez is elgondolkodtató, hogy bizonyos dolgokban, amit jónak tartunk, és az ige alapján is helyes, kitartunk-e? Vagy el tudjuk azt mondani, hogy életünk egy bizonyos időszakában igen, akkor bennünk volt ez a szolgáló lelkület, meg az önzetlenség mások iránt, de utána valahogyan ez átformálódott, és akkor már inkább belefáradtunk. Belefáradtunk abba, hogy úgyis hálátlanok az emberek, úgyse nem érdemes tenni, nem érdemes segíteni. De itt azt mondja az ige, hogy meg ne restüljünk a jó téteményben, hogy álhatatosak legyünk a jó cselekedetekben is. Ha nem is látjuk azonnal az eredményt, mert sokszor ez a problémánk, hogy hát ez nem is nagy dolog, ezzel én nem úgyse érek sokat, hogy segítek meg a másik se. Nem gondolunk arra, hogy a sok kicsiből áll össze a nagy egész, és a mi jellemünket is a szokás szerint ti cselekedeteink szabják meg. Tehát nem az időnkénti, hogy időnként mi teszünk valami jót, hanem hogy szokás szerint, nap mint nap, hogyan élünk és mit teszünk. Bizonyságtételek 7. kötetéből hadd olvasak néhány mondatot, nekem nagyon tetszett ez a hasonlat. A legnagyobb és legmagasabb fal is csak tégla a téglán. A legmélyebb hó is csak pehely a pejhen. Türelmes folyamatosság a jó tettekben, az legyen jelszavunk. Kitartóan igyekezzünk lépésről lépésre előre haladni, míg a versenyt meg nem futottuk, míg győzelmet nem arattunk. Igen, ebben nagy igazság van, ahogyan mondja, hogy hát az a fal, ne azt nézzük, hogy ó, hát az lehetetlen, az nagyon magas, olyan magasat én soha nem tudok fölépíteni. Azt mondja, hogy csak egyik téglát a másikra kell tenni. És ha ezt naponta tesszük, akkor föl fog épülni. Bocsánat, csak egy eszembe jutott egy eset, nem túl rég, egy pár évvel ezelőtt olvastam, egy postásról, aki így az útjain összeszedett köveket. Ezekből a kövekből építette föl a házát. Hát ugye el tudjuk képzelni, hogy akkor mennyi ideig tartott. Hogy időnként talált egy követ és hazavitte, és azt a követ beépítette a házba. Hát ehhez bizony nagyon nagy türelem és kitartás kell. De igen, ő is hitt abban, hogy egyszer föl fog épülni az a ház. Tégla a téglára. És a legmélyebb hó is, gondoljunk arra, akár több mint egy méter is lehet, de az mind-mind hópelyhekből áll. Kicsi hópelyhekből. Tehát ezért mondja, hogy türelmes folyamatosság a jó tettekben. Tehát nem időnként, nem alkalmanként, hanem folyamatosan. És nem nagy dolgokra várni, hanem igen, a legapróbb dolgok, amiket Isten elénk hoz, ez mind-mind a jellemünket építi. És igen, lépésről lépésre kell haladnunk, mert akik célba érnek, azok is így tették. Nem mérföldeket léptek, nem kilométereket, hanem mindenki csak egy-egy lépést. De ezt kitartóan kell tenni, nap mint nap. Tehát akkor fogunk győzelmet aratni. A Pálapostól példájára szeretnék még visszatérni. Hogy az ő élete mennyire tükrözi azt, hogy igen, lehetséges mindvégig kitartani. Mindenben, tehát a nehézségek között is, a támadások között is. Lehetséges kitartani a szolgálatban is, az imádságban is. Tehát ezekre mind példa Pál apostol élete. A Filippi beliekhez írott levélből szeretném idézni az ő vallomását, a 3. fejezet 7. versétől kivonatosan. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjen. És nézzük meg, nem azt mondja, hogy egyszer én megtértem, és akkor, ami a múltam volt, azzal szakítottam, és mindent kárnak ítéltem, ezt mondja, most is. Én most is így gondolkodom. Most is kárnak ítélek mindent. Nekem nem változott meg ez a gondolkodásom. Pál nem úgy emlékezett az előtti életére, hogy hát azért milyen szép volt. Azért mennyi értékes dolog volt benne, ugye törvénybeli igazság tekintetében. Fedhetetlen voltam. Igen, ebben az igében mondja azt is. De pontosan erről mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélte. És ezt mindvégig így gondolta. És így folytatja, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőbén célegyenest igyekszem. Az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát mi az, amit itt Pál apostol egyértelműen elmondott, hogy mi kell a győzelemhez? Tehát mi is sokszor úgy elkeseredünk, meg feladjuk, hogy hát úgyse tudunk tökéletességre jutni, meg győzni. Hát az úgy is lehetetlen. Mit mond erre Pál apostol? Én nem mondom, hogy már elértem volna. Tudom, hogy még nem, még van bennem fogyatkozás, de igyekszem, hogy el is érjem. Tehát az magam részét megteszem. Ugye egyet cselekszem, amikor a hátam mögött vannak, elfelejtvén, nem azokon töprengek, hogy jaj, ekkor ez kellett volna, az kellett volna másképp. Igen, akkor tanuljak belőle, de ne azzal gyötörjük magunkat. Azoknak pedig, amik előttem vannak, nékik dőlvén célegyenest igyekszem. Hát igen, ez volt jellemző Pál apostol életére. Ez a célegyenes igyekezet. És ezt, erről nem tudta letéríteni senki semmi. Pedig voltak abban az időben is. Ugye még hamis tanítások is voltak, éppen ő a leveleiben ír erről. Nagyon sok csalódása is volt Pál apostolnak. Igen, sok öröme is volt, és a szolgálatának az eredményét is láthatta, hiszen gyülekezeteket alapított. De aztán ezekben a gyülekezetekben voltak hamis tanítók, voltak cívódások, versengések és sok minden, és ezekkel is foglalkoznia kellett, és kedvét szeghette volna a további munkától. Sok minden. De ő célegyenest igyekezett. Mindvégig a szolgálatban is, a jellemhibái elleni küzdelemben is mindvégig kitartó volt. Valóban ezt mondhatjuk. Az Evangélium Szolgái című könyvből egy pár mondatot olvasnék Pál apostolra vonatkozóan. Pál hűsége megváltója iránt sohasem ingott meg szolgálata hosszú ideje alatt. Önmegtagadásban és kitartásban nem múlta felül egyetlen hittérítő sem. Az elnyert áldásokat olyan jutalomnak tekintette, amelyeket mások áldására kell használnia. Nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy a megmentőről bizonyságot tegyen, vagy segítsen a bajban lévőkön. Ugye gondoljunk arra, hogy már az első missziós körútja során megkövezték Pált. Éppen csak túlélte. Ugye már kivitték a városon kívül, mert azt hitték, hogy meghalt. És amikor visszatért, akkor nem azt mondta, hogy legközelebb mást küldjetek, majdnem meghaltam, és hát azért az életveszélyes vállalkozás, hanem ment kitartóan, és nagy örömmel számolt be arról, hogy Isten utat nyitott a hitre, a pogányok között is, és emberek tértek meg. És sorolhatnánk még azokat a viszontagságokat, amelyeken ő keresztül ment. És még ezek után is ő el akart jutni még Rómába is, el akart jutni a császár udvarába is, hogy neki is elmondhassa az evangéliumot. És az egyik levelében írja is, hogy üdvözölnek titeket a császár udvarából valók. Igen, ott is tértek meg emberek. Tehát ez a kitartás, ez a célegyenest igyekvés az, amit mindannyian megtanulhatunk Pál apostoltól. Igen, nem vagyunk tökéletesek, egyikünk se. Ne is gondolja azt senki közülünk, hogy az lenne, mert akkor már is elbukott. De ne is adjuk föl. Igyekszem, hogy el is érjem. Célegyenest igyekszem. Ugye ez volt Pálnak a jelmondata szinte, hogy ő ebben ki akar tartani, és ki is tartott tényleg a mártír haláláig. Mindezek hátterén mit mondhatunk akkor, amikor már nagyon közel van a cél? Ugye két igét idéznék a zsidókhoz írott levélből. A 12. fejezet első két verse, annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Igen, ugye ez is egy ismert ige, de itt is a kitartást szeretném kiemelni, hogy az előttünk lévő küzdőtér, tehát hogy egy a versenyfutás hasonlatát alkalmazza az apostol, hogy amikor már nagyon közel van a cél, akkor még inkább szükségünk van a kitartásra. Akkor nem a lazulásnak vagy a pihenésnek az ideje van itt, hanem a hajrá. Ugye amikor közel van a cél, vagy amikor már bármilyen versenyben az idő kevés, akkor általában nem lazítani szoktak a sportolók se. Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. És a következő ige éppen erre utal, hogy amikor már nagyon közel van a cél, akkor nem kellene meghátrálnunk a 10. fejezet 35. versétől. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát ugye ez az ige pedig kifejezetten nekünk szól, akik tudjuk, hogy már tényleg nagyon kevés idő van. És itt van a cél. És akkor meghátrálni, amikor már ilyen közel vagyunk a célhoz, ez a legnagyobb balgaság. Elveszíteni egy egész élet küzdelmeit. Tehát ez sokkal nagyobb veszteség és vereség, mint aki el se indult a küzdelembe. Gondoljunk erre, hogy kik lesznek a legnagyobb vesztesek majd. Nem azok, akik nem is hittek, akik nem is akartak győzni, akik nem is követték Krisztust, hanem azok, akik jól indultak el. Akiknek valamikor égett a lámpásuk, ugye a tíz tűz példázatára térve. Akiknek voltak tapasztalataik Istennel, akik tudták is, hogy hol van az erőforrás, de közben adták föl, és nem voltak kitartóak. A legnagyobb vesztesek azok lesznek, akik elindultak a versenyen, és nem értek célba mégse. Tehát ezért mondja itt az ige, hogy ne legyünk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk. És különösen, amikor már nagyon kevés idő van, amikor már szinte látjuk a célt, hogy már-már elértük. Tehát ne önmagunkra nézzünk, ugye az előző ige is erre utalt, hogy a hit fejedelmére nézzünk Krisztusra, ne arra, hogy mi most hol tartunk, meg hogy mennyire vagyunk gyengék, meg mennyire vagyunk tehetetlenek, mennyit bukdácsoltunk már, hanem Krisztusra nézzünk, és ha haladunk, ugye gondoljunk az előző idézetre, hogy minden lépés közelebb visz bennünket a célhoz. Tehát akkor lehet nekünk bizonyosságunk az üdvösségre nézve. Nem akkor, ha célba értünk, hanem ha jó úton haladunk. Ha egy-egy lépést mindig megteszünk előre. Ha Krisztusra nézve valóban azt tesszük, amit ő kér tőlünk. Abban kitartóak vagyunk. Az imádságban is, a szolgálatban is kitartóak vagyunk. Célegyenest igyekszünk, ahogyan Pál apostol is tette. Akkor biztosak lehetünk benne, hogy elnyerhetjük az üdvösséget. Végül pedig két idézetet olvasnék. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja Isten az eredményt. Csak akkor tud csodákat művelni népért, ha az fáradhatatlan energiával megteszi a maga részét. Szolgálatára szentelődő, erkölcsileg bátor emberekre van Istennek szüksége, akik mélységesen szeretik embertársaikat, és buzgóságuk soha nem lankad. Az ilyen munkás semmilyen feladatot nem tart terhesnek, semmilyen kilátást túl reménytelennek. Tántoríthatatlanul addig fáradozik, amíg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé lesz. Igen, hát itt is azt látjuk, hogy az Istennel való együttműködés az, ami győzelemre visz bennünket. És a szolgálatban is így van. A másokért való szolgálatban, hiszen erre hívott el bennünket Isten. Csak vele együtt jutunk győzelemre, de a magunk részét meg kell tennünk. Helyettünk Isten nem fogja megtennünk. Tehát ezt mondja ez az idézet, hogy Isten akkor tud csodákat tenni, ha mi ugye fáradhatatlanul megtesszük a magunk részét. És akkor semmilyen feladatot túl terhesnek nem tartunk, és túl reménytelennek se fogjuk látni a helyzetünket, hanem tántoríthatatlanul és kitartóan fogunk fáradozni, amíg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé lesz. Hát ilyen látszólagos kudarcokat azt hiszem mindannyian átélünk, vagy lehet, hogy nem is csak látszólagosakat, de még akkor se kell feladnunk. És a következő idézet az Apostolok története című könyvből. Bár igyekezhetünk előrébb jutni a keresztény élet útján, ám ha egy idő után saját emberi erőnkben kezdünk bízni, akkor hamarosan szem elől veszítjük Jézust, hitünk elkezdőjét és bevégzőjét. És ennek eredménye kudarc, és mindannak az elvesztése, amit eddig nyertünk. Valóban szomorú azok állapota, akik ellankadnak az úton, és megengedik a lelkek ellenségének, hogy elrabolja tőlük lelki ajándékaikat. Ha szem előtt tévesztjük Jézust, és magunkban kezdünk bízni, akkor már is elveszíthetjük az eddig elért eredményeinket. Tehát erre is gondoljunk, hogy ez is az ellenségnek egy támadása. Végül pedig az ígéret, hogy kitehet bennünket kitartóvá, álhatatossá. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. De Péter első levele 5. fejezete 10. versében olvashatjuk. Tehát a minden kegyelemnek Istene. Ő hívott el bennünket, de ő lesz az, aki mindvégig megőriz. Ő tesz minket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ugye hogyan tesz azzá? Mikor tesz azzá? Tehát valóban erre vágyunk-e, és ezt szeretnénk-e elérni az életünkben, mert végül is ezen múlik. Tehát mi tökéletesek, erősek, szilárdak és álhatatosak szeretnénk lenni. Akkor bízhatunk abban, hogy Isten ilyenné tud tenni. Különböző eszközökkel, tehát ezt nem mi szabjuk meg Istennek, de ő megvalósítja, hogyha mi is szeretnénk. Jézushoz vezető út című könyvből olvasnám ezt a néhány mondatot. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. És így állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Tehát felülről nyerhetünk erőt az álhatatossághoz, és állandóan átadva magunkat Istennek, tehát itt ez a fontos a mi részünkről, hogy akaratunkat alárendeljük Krisztusnak, hogy állandóan adjuk át magunkat Istennek, és így leszünk képesek a hit életét élni, mégpedig kitartóan és álhatatosan. Tehát ez az, ami megvalósulhat a mi életünkben, de csak ilyen módon. Tökéletesek lehetünk, erősek lehetünk, álhatatosak lehetünk Krisztus által. Mert ő meg tudja ezt valósítani. Ha nem önmagunkban bízunk, és ha mindig nap mint nap alárendeljük akaratunkat Krisztusnak, ha nap mint nap átadjuk magunkat Istennek, ha kérjük tőle, hogy ő adjon erőt, ő erősítsen meg bennünket, és ő tegyen kitartóvá bennünket, akkor bízhatunk abban, hogy teljesíteni is fogja az ő ígéretét. Amen.